Az amerikai társadalomban, főleg egy ilyen státuszú országban arra kell számítani, hogy a morális megkérdőjelezhetőség, hogy most nagyon eufemizáljak Trumppal kapcsolatban, az nem lesz annyira ellenszenves nekik, mint a gyengeség. Mert az egy egzisztenciális veszély lehet az amerikai jövőre nézvést, és hát úgy néz ki, tényleg nem tudott olyan meggyőző dolgokat mondani Harris, amivel ezt a percepciót meg tudta volna változtatni ilyen rövid idő alatt.
Jó napot kívánok, ez itt az Elemző Extra az amerikai választásról. Kaló Máté külpolitikai elemzővel, én Benyó Rita vagyok. Hát nagyon úgy tűnik, hogy Donald Trump Amerika 47. elnöke. Nem úgy tűnt, hogy ez ennyire egyértelmű lesz, mint amennyire egyértelmű ma reggel. Mi történt, hogy végül is mondhatjuk, hogy ahogy ő maga fogalmaz, ez egy földcsúszamlásszerű, totális győzelem?
Hát a végleges adatok még teljes terjedelmükben nincsenek meg, viszont annál, ami lehetett volna, ahhoz képest egyszerűbb győzelmet aratott, bár természetesen azokból a mérésekből, amik voltak, és abban a felállásban, amiben a két jelölt küzdött egymással az elmúlt hónapokban, ez is egy volt a lehetséges forgatókönyvek közül. Ami talán a legmeglepőbbnek tűnik, hogy amit nem sikerült az előző két választáson elérnie, most lehetséges, hogy országos szinten is a szavazatok többségét sikerülhet megszereznie. Ugye a nyugati partról, ahol a demokraták nagyon erősek, onnan még hiányzik a szavazatoknak a fele, hogy azt megszámolják, de azt gondolom, hogy ettől függetlenül még megtarthatja a jelenlegi körülbelül nagyjából 5 millió előnyét, ami van, az eléggé tetemesnek tűnik. Nyilván a több százmillió leadott szavazat mellett kell ezt értelmezni, de hogy ez egy meggyőző eredmény a részéről. Valamennyire egyébként illik a sormintába is, hiszen 2016-ban a szavazatok kisebbségével tudott ugye győzni, és 2020-ban pedig úgy kapott ki Joe Biden-től, hogy javított a 2016-os eredményeihez képest, és nyilván ez azért alapanyagot szolgáltatott az elcsalás narratívához is, de most ezt is úgymond megugrotta, és úgy néz ki, hogy tényleg be fogja húzni a megfelelő számú elektori szavazatot.
Ugye ő maga úgy fogalmazott a beszédében, hogy ez egy olyan politikai győzelem, amit Amerika még nem látott korábban, és Orbán Viktor is megszólalt már reggel, aki azt mondta, hogy a nyugati politikai élet legnagyobb visszatérése, miközben börtönnel fenyegették, elvették a vagyonát, meg akarták ölni, mégis győzött. Valóban egy ekkora ellenszélben győzött Trump?
Ellenszél volt, kérdés az, hogy ezt egyrészt ő teremtette magának, hiszen természetesen az a politikai válasz egy vád alá helyezése, hogy ez egy politikai bosszú, de hát egyfelől itt jogerős ítéletek is születtek, nem feltétlenül csak politikai ügyekben, de hát ezeknek egy része most azzal, hogy hivatalba kerül, valószínűleg nem fog eljutni olyan fázisba, hogy ebből akár a börtönbüntetés fenyegetni őt a hivatali ideje alatt. Aztán, hogy ez utánára átcsúszik-e, az már egy másik kérdés, de hát az, hogy mondjuk kétszer rálőttek valóban, és merényletkísérletek voltak vele kapcsolatban, az tényszerűen igaz, de hogy ők ezt úgy hangoztatták, Trump is, és hát ugye ezzel a áthallással Orbán Viktorék is, mint hogyha a politikai ellenfelei, tehát a demokraták akarták volna szándékosan meggyilkolni, ez pedig azért sejtetésként is eléggé durva, de ettől függetlenül szimpátiát keltett valóban Trumppal szembe, vagy Trumppal kapcsolatban, és hát ez a szimpátia ez szavazatokra is átváltódott. Valamint azt gondolom, hogy a saját ilyen politikai renegát profiljához illett is, és hát bolondok lennének, hogyha ezt nem fejnék meg politikailag, ahogy teszik ezt, és Orbán Viktor is gondolom készült rá neki politikailag, belpolitikailag is nagyon fontos, hogy ez a szimbolikus győzelem bekövetkezett, de hát azért ugyanakkor kockázatok is vannak benne, hiszen nagyon sok mindent ígért Donald Trump önmagának, a saját választóinak, és hát Orbán Viktor is a saját szempontjából úgy interpretálta ezt a helyzetet, hogy ezen fog Magyarország sorsa múlni. Hát most meglátjuk.
Na, akkor folytassuk innen, bár későbbre terveztem, de akkor majd később szétszállazzuk, hogy mi lehet a győzelem oka. Akkor folytassuk innen, ugye Orbán Viktor egyrészt a magyar költségvetés elfogadását a Trump győzelméhez kötötte, tehát elvileg jövő héten akár már akkor lehet egy ilyen győzelmi költségvetése Magyarországnak. Másrészt ugye azt mondta, hogy pár héten belül lezáródik, ha Trump nyer az orosz
Trump napokat mondott.
Háború. Igen, talán Orbán Viktor két hetet mondott, de ilyen szempontból ez még mindegy is. Mi az, ami a mondatok mögött, viszont a valóságban, a Trump adminisztráció mozgásában, az előző ciklusából következően látszik. Mi az, ami ebből valóság is lehet?
Hát igazából nem nagyon tudjuk megmondani, hiszen egyfelől a háború szituáció új, tehát ezzel kapcsolatban nagyon nem tudunk következtetést levonni az első ciklusból. És hát a vitában is ugye azt mondta, hogy majd ráveszi Zelenszkit és Putyint valahogy, hogy üljenek le és beszéljenek és kössenek békét, de részletekről, elképzelésekről nem tudtunk meg semmit, tehát találgatni tudunk maximum, és ennél tovább nem is szeretnék elmenni. Az pedig, hogy a magyar költségvetés vagy ennek tükrében, vagy ettől függetlenül valahogy hogy tudna megvalósulni, hát ez szintén egy ilyen találgatás lehet maximum, de hát meg kell magyarázni. Tehát azt gondolom, hogy ez nagyon jól hangzott Orbán Viktortól, mint politikai lózunk, de hát most valamit ki kell a gyakorlatba találni rá, hogy ez mit is jelent a valóságban, és hát a mostani mondjuk makroadatokból adódóan én nem látom feltétlenül azt, hogy ez hirtelen olyan rózsás helyzetté válna, majd ezt nyilván a nálam sokkal hozzábértő makroelemzők majd ki fogják részletesen elemezni. Valószínűleg egy ilyen kondíció lenne ahhoz, hogy megszűnjön a háború, és akkor források szabadulhatnának föl, de itt annyi feltételes mód és ha van ebben a mondatban, hogy én őszintén nagyon kíváncsi vagyok, hogy Orbán Viktor is hogy fogja ezt lefordítani a saját költségvetésére.
Ugye az elképzelhető, hogy egy ilyen látványpolitizálásban akár már az EU csúcson mondjuk telefonon bekapcsolja Trumpot Orbán Viktor, elképzelhető, hogy az elsők között lesz Orbán Viktor, aki meglátogatja, vagy az elsők között lesz Magyarország, ahova Trump ellátogat, de a látványon túl exportban, vámokban, uniós politikában, Kína politikában hozhat jót Magyarországnak Trump győzelme?
Hát csupa olyan terület, amivel igazából csak a rövidebbet húzhatjuk, hogyha azok a dolgok következnének be, amiket a kampányba ígért. Tehát az America First, az azt jelenti a gyakorlatban, hogy az amerikai ipart támogatjuk az importokkal szemben, tehát itt nyilvánvalóan elsősorban Kína az ellenlábas, hiszen ott sokkal olcsóbb a termelés, és akkor utána visszahozva dobják piacra a termékeket, és akkor, amit korábban mondjuk adott esetben Amerikába gyártottak, vannak olyan termékek is, amiket soha nem is gyártottak Amerikában, de mivel azt gondolják, hogy ipart kell fejleszteni, és hát a mostani bizalmatlan nemzetközi együttműködések rendszerében ez motivumá vált, hogy szétváltak az ellátási láncok, a termelés, nem bíznak egymásban ezek a nagyhatalmak, akik egyre inkább rivalizálnak egymással, és hát Európára is tudjuk, hogy úgy tekint Donald Trump, mint akik lehúzzák őket. Egyfelől ugye a kereskedelem politikában, valamint ugye a védelem politikában is halljuk folyamatosan azt, hogy szerinte nem költenek eleget a védelmi kiadásokra, és nem teljesítik a NATO alapszerződésben foglalt kötelezettségeiket az európai országok. Nyilván persze lehet arról beszélni, hogy az első ciklusában, amikor elhangzottak először azok a fenyegetések, hogy majd nem fogja megvédeni az Egyesült Államok azokat a NATO tagokat, akiket esetleg megtámadnak és nem fizetik be a saját részüket ebbe a büdzsébe. Elkezdtek ennek megfelelni, tehát hogy elkezdtek nagyobb arányba ráfordítani erre, de hogy Trump továbbra is azt látja, hogy nem szeretne egy fillérrel se többet költeni rájuk, mint amennyi haszna van ebből az USA-nak. hát hogy Donald Trump Orbán Viktornak mondjuk milyen engedményeket tud tenni, lehet, hogy nem fogja azzal zrikálni, hogy ő bilaterális szinten Kínával vagy Oroszországgal hogyan bizniszel. Ez egészen addig tart valószínűleg, amíg az USA érdekeit nem sérti. Kérdés az, hogy a mi méretünkből adódóan mi mekkora vizet tudunk zavarni, de ugyanakkor azért arra is szeretném egy kicsit fölhívni a figyelmet, hogy nem csak azok a problémák léteznek, amiket Donald Trump problémának tart, saját pártársai a minisztériumaiban lesznek olyanok, akik nagyon sok mindennel nem fognak ebből egyetérteni, geostratégiai ilyen-olyan okokból, és ezt akár szóvá is fogják tenni. Kérdés az, hogy Trump abban a ilyen közös belpolitika, nem tudom, hogy ezt Orbán és Trump között mennyi lehet így megfogalmazni, ezekben a elköteleződésekben és barátságokban mennyire tud ez beleférni.
A közös, akkor mondjuk így eszmeiség, amit mondjuk gondolnak a világról, vagy amilyen politikai mondatokat megfogalmaznak, akár Orbán Viktor, akár Trump, a saját szavazóik számára is, ebben az azonosság, ez hozhat-e azért, vagy akkor miben hozhat, ha nem ezekben a területekben, valamiféle politikai előnyt Orbán Viktornak?
Hát valószínűleg azt, hogy nem kapja a következő 4 évben azt, amit a kritikus Biden adminisztrációtól, annak külügyminisztériumától és a nagykövetétől az eddigi években.
Tehát mondjuk kap egy barátságos nagykövetet Pressman helyett.
Hát ugye erre már volt példa az előző ciklusban Konstin nagykövet alatt, most lehet nyilván az ő tevékenységét így vagy úgy megítélni, de hogy az számukra egy fellélegzés volt, hiszen tudomásul vette úgymond az amerikai külpolitika, hogy van itt egy olyan szövetséges, aki hát kikacsingat finoman szólva is ebből a szövetségi rendszerből, de mivel egyébként egy olyan nemzetközi közegben, ahol rengeteg kritika éri az amerikai elnököt különböző okokból, a szövetségesektől is, itt van egy regionális partner, aki úgymond bevédi, és hogy ezt meghálálják azzal, hogy mondjuk elnézőbbek bizonyos dolgokban, amikben másokat mondjuk lehet, hogy kritikusabban szemlélnének. Ez abszolút jellemző erre a Trumpi megközelítésre, hogy aki úgymond hízelkedik neki, aki kedves és dicséri, azokat sokkal méltóbb elvirálásban részesíti a saját szemszögéből, de azért ez nem fogja azt jelenteni, és eddig sem jelentette azt, sem a kritikus nagykövetek és külügyminisztériumok alatt, sem a barátságosok alatt, hogy ez egy Amerika barátabb vagy partneribb viszonyt jelentene az USA-val, inkább csak az, hogy hát a radar alatt maradunk.
Akkor beszéljünk egy kicsit arról, hogy itt most a demokraták vesztését látjuk, vagy valóban Trump győzelmét. Tehát itt most a Biden adminisztráció és annak az összes gazdasági intézkedése az, amit megbüntetett az amerikai választó, vagy megjutalmazta Trumpot az America Great Again filozófiáért, vagy az ígéreteiért.
Szerintem ez a kettő egyszerre is tud működni. Egyfelől nyilván egyszer már megbüntették Trumpot, hiszen eltávolították a hivatalából a szavazók, de ahogy a beszélgetés elején említettem, már 2020-ban is több szavazatot kapott nominálisan, mint 2016-ban, tehát mondhatjuk azt, hogy azért szinten tartotta a támogatottságát, csak a demokraták pár milliméterrel megelőzték őket, tényleg szoros volt. Most pedig az történt, hogy akármilyen okokból is, erről beszéltünk, ha szeretnéd, de úgy döntött a demokrata párt és Joe Biden, hogy alkalmasnak vélte önmagát arra, hogy egy újabb ciklusért elinduljon, majd aztán az ismert körülmények között ennek vége szakadt, és hát én azt mondom, vagy így fogalmaznék, hogy jobb hiány Kamala Harris lett az utódjelölt jelölt utód, és ő pedig ennyit tudott a saját kvalitásai, valamint a kampánygépezettel összehozni. Nem gondolom, és nem, ez ilyen nem utólagos belerugdalás egy vesztesnek tűnő jelöltbe, hanem valami olyasmi, amit én például nyilvánosságban is azért hangoztattam korábban, hogy igen, ahhoz képest, hogy egy süllyedő hajó volt az a első vita utáni helyzet, ami után visszalépésre kényszerült Joe Biden, és Kamala Harris úgy nézett ki, mintha kicsit, ha nem is üstökösként, de hogy kihúzza ebből a csávából a pártot, igen. és esélyt adott. Ez nem azt jelenti, hogy rögtön az esélyesévé vált a választásoknak. Talán ez egy ilyen félreértése lehetett a szituációnak, mert sokan azt mondták, hogy ráadásul főleg az ő kettejük vitája után, hogy ott jó teljesítményt nyújtott, de konkrétumokról keveset beszélt, szakpolitikai elképzelésekről keveset beszélt. Amire büszke lehetett volna, amit elértek, mert voltak szakpolitikai, gazdaságpolitikai, társadalompolitikai vívmányaik a Biden-i ciklus alatt, azok hát úgymond lementek a lefolyón azzal, hogy Joe Biden nevével asszociálták őket, valamint hát ugye magasabb infláció volt, ez tényleg itthonra egy kicsit furcsa, hogy nekik az az infláció az mennyivel jobban érinti őket és megviseli őket, mert ott alapból magasabbak az árak, és egy kisebb infláció is jobban érezteti a hatását, még akkor is, hogyha nekünk innen nevetségesnek tűnik, hogy a milliárdos Donald Trump a békön áráról beszél, hogy ezt nem lehet megfizetni, amikor valószínűleg életében nem volt egy kisboltban, vagy hasonló dolgok. De ezek összeadódtak, és nem tudták, Kamala Harris nem tudott hivatkozni arra, hogy büszke lenne bármire, amit együtt csinált Joe Bidenre, mert Biden nevével együtt ezek nagyon negatív megítélés alá kerültek, és attól függetlenül saját szakpolitikai elképzelésekből meg hát megkérdezték ugye szó szerint egy interjúba, amiből egyébként nagyon keveset adott, hogy mit csinálna másképp, mint amit Joe Biden alelnökeként együtt csináltak, és mondta, hogy hát éppen most nem jut eszébe semmi ilyesmi. Utána meg azt mondta, hogy hát fiatalos lendületet hozna a Fehérházba, ez azért édeskevés, lássuk be, meg hát a kontrasztba állította önmagát Donald Trump, ahogy a megosztó vadorzó politikával szemben ő egy egyesítő jelölt lenne, de hát amikor ilyen nemzetközi környezet van, ahol különböző nemzetközi konfliktusok, háborús veszély fenyeget, egy elképzelések nélküli nem túl karizmatikus jelölt, még akkor is, hogyha emberileg decensebb, mint az ellenfele, nem lesz imponáló. Az amerikai társadalomban, főleg egy ilyen státuszú országban arra kell számítani, hogy a morális megkérdőjelezhetőség, hogy most nagyon eufemizáljak Trumppal kapcsolatban, az nem lesz annyira ellenszenves nekik, mint a gyengeség. Mert az egy egzisztenciális veszély lehet a amerikai jövőre nézvést, és hát úgy néz ki, tényleg nem tudott olyan meggyőző dolgokat mondani Harris, amivel ezt a percepciót meg tudta volna változtatni ilyen rövid idő alatt.
Ugye volt pár nagyon fontos törésvonal és fontos téma, ilyen volt az abortusz kérdése, amiből most egyébként több államban népszavazást is tartottak a választásokkal egy időben, vagy ilyen volt a demokrácia kérdése, de igen, a gazdasági kérdések is. Az kijelenthető a választás után, hogy mondjuk a demokratáknak egészen új fókuszokat kell a jövőben keresni és találni, és például az abortusz az nem az a téma, amivel politikai választásokat lehet nyerni, hanem sokkal inkább mondjuk egy értelmiségi kérdés?
Szerintem az abortusszal lehet választást nyerni, hiszen 2022-ben, ha úgymond nem is nyerték meg, de jobban teljesítettek, mint ahogy azt várták részben, vagy nagy részt emiatt a téma miatt is, de ez önmagában, tehát hogy egy nagyon tragikus téma, hogyha valaki érintett, de mégiscsak a gazdasághoz képest, háborúkhoz képest, Amerikának a stratégiai jövőképéhez képest ez mégiscsak egy ilyen másodvonalbeli ügy. Az emberek meg szeretnék oldani, ezt egy megoldandó problémaként látják. A republikánusok is úgy szavaznak erről, hogyha népszavazás van, vagy rákényszerítik a saját törvényhozóikat, hogy az adott esetben liberálisabb legyen, vagy ha elmennének valamilyen fundamentalista irányba nagyon. De ettől függetlenül nem fognak csak ezért biankó csekket adni a demokratáknak egy 4 éves ciklusra, azért, mert ők ebbe megengedőbb és emberi álláspontot képviselnek, miközben ezer más szempontból meg hát egy elképesztő tehernek, meg veszélynek látják őket, meg a valóságtól elrugaszkodottnak. Úgyhogy ilyen szempontból azt hiszem, hogy egyrészt feladat, másrészt lehetőség ez a mostani szituáció a demokratáknak, hogyha tényleg a mostani állás meghosszabbítva kicsit, tényleg elveszíti hivatalosan is Harris. Minimális matematikai esély ebben a pillanatban, még amikor utoljára ellenőriztem volt. Lehet, mikor adásba kerül, ez már nem lesz. De hogy képzeljük el, hogy mégiscsak talán abban megegyezhetünk, hogy egy ilyen szuboptimális jelöltként jelent meg Kamala Harris. Na most, ha megválasztották volna minimális előnnyel elnökké, akkor az azt jelenti, hogy hivatalban lévő politikusként ő 4 év múlva újraindulhatott volna, akkor ugyanezekkel a dilemmákkal kellett volna megküzdeni, mert nyilvánvalóan adjuk meg az esélyt, lehet, hogy 4 év alatt felfedezte volna magát, de a sormintából kiindulva valószínűleg nem. Most levonhatják a tanulságokat, lehet egy természetes verseny a demokrata párton belül, hogy milyen irányba vigyék, milyen vezető emelkedjen ki. Most nincsen, aki úgymond ilyen rangidős lenne, mert 2016-tól kezdve ez volt a rákfenéje a demokrata pártnak, még hogyha sikerült 4 évvel ezelőtt nyerni, és hogy 2016-ban azt mondták, hogy kenjük föl Hillary Clinton. Miközben lehet, hogy abban az évben Joe Biden lett volna a sokkal jobb választás. Aztán 4 évvel később, ha volt is verseny szintén valamennyi, de akkor meg Joe Biden-t kenték föl, és most pedig tényleg eljutottunk abba a szerintem őrült szituációba, hogy azt gondolták még a most nyárig is, hogy Joe Biden legyen az az ember, aki neki fut ennek. És ez azt jelenti, hogy előtte nem gondolták azt, meg kellett fordulni a fejükbe a gondolatnak, hogy kéne egy utód, de vagy azért, mert senki nem mert fellépni, vagy azért, mert azt gondolták, hogy nincs is olyan jó jelölt, aki egy bukdácsoló Bidennél jobban tudna teljesíteni, és a mostani számokból egyébként ez is derül ki, csak hát a szükségszerűség azt hozta, hogy váltani kell. Most itt megteremtődött a versenynek a lehetősége, és ezzel élniük kéne. Tehát merni kéne gondolatokat, új gondolatokat fölhozni. Kiszámítható lett az ellenfél, hiszen most Trump hivatalba kerül, neki lesz egy alelnöke J.D. Vance, aki 40 éves, nagyon fiatal, valószínűleg 4 év múlva ő lesz az elnök jelölt, a Biden-Harris analógiát tekintve. Persze a republikánusoknál sokkal inkább öldöklőbb versengés van, tehát nem, ez sem egy automatizmus, de hogy tudnak készülni, hogy ez a legvalószínűbb, és akkor hogy mit fog képviselni a republikánus párt ennyi és ennyi idő múlva. A félidős választásokkor, következő elnök választáskor csomó információjuk van, és munka kell most.
És látszik egyébként a demokrata másodvonalban, hogy ki lehet az, vagy mely érdekcsoport lehet az, vagy mely ideológiai kör lehet az, ami most ebből a helyzetből, hogy tabula rasa van, akár győztesként jöhet ki?
Hát természetesen van egy egyébként elég jól kontrollált versengés a mérsékeltek és a progresszívok között a demokrata párton belül, amit hát korábban például a kongresszusban nagyon jól megregulázott vagy fegyelmezett Nancy Pelosi korábbi házelnök, aki már szintén ugye a 80-as éveit tapossa, és lassan a nem hivatalos minőségében is el fog távolodni ettől a körtől, de azt hiszem, hogy megteremtették ennek a kultúráját. Ezzel élniük kell, mert a republikánusok meg szenvednek. Ha most meg is szerzik a többséget mindkét házba a kongresszusban, mert most ennek néz ki a legnagyobb valószínűsége, akkor is küszködnek, mert a többséget effektíve nem tudják megteremteni, még hogyha papíron meg is van nekik. A demokraták meg 100%-ig élnek azzal, amiük van. De hogy el kell dönteniük, hogy centrista irányba mennek, és egy kicsit jobbra visszahúzzák magukat, vagy azt látják életképesebbnek, hogyha ha balra mozdulnak el progresszívebb irányba. Ez egy legitim vita szerintem. Nyilván az egész pólus jobbra fogja húzni meg a palettát Trump, tehát van annak is egyébként esélye, hogy jobbra fognak egy kicsit elmozdulni, de ez egy politikai küzdelem lesz. Szerintem ez egy egészséges dolog, hogy ezt a vitát lefolytatják, és ezt a versengést. Az a veszély lehet, hogyha mondjuk nem jó választ adják meg, hogy mint a brit munkáspárt akár egy 5-10 éves parkolópályára állíthatják magukat, hogyha nem túl bölcs döntést hoznak ezzel kapcsolatban, de a lehetőség egy termékeny vitára és ez előrelépésre az most szerintem megteremtődött. Tanulniuk kéne a saját hibáikból az elmúlt mondjuk 8 évből, Obama utáni időszakból, hogy akkor mit is kéne korrigálni, és szerintem van egyéb olyan utánpótlás különböző, ha nem is annyi, mint a republikánusoknak, ez még a 2010-es évek öröksége, de vannak kormányzók, szenátorok, és nagyon ügyelniük kéne rá, hogy fiatalokat hozzák elő, mert elképesztően előre egedett a demokrata mezőny, mind a törvényhozásban, mind pedig a pártelitben, és hát látjuk Trumpnak, ahogy mondtam, egy 40 éves alelnöke van. Ez a hosszú távú jövő. A bírók, akiket kinevezett Trump még az előző ciklusában, fiatalok, tudom, hogy ez nem a politikai szféra, de hogy ők stratégiailag terveznek, és nem pedig az van, hogy egy 60-as évei végén, 70-es évei elején járó politikust emelnek pajzsra, bár ennél egy kicsit fiatalabb volt Harris.
Hiába öreg maga Trump, a ez republikánus pártnak a hatása mégiscsak az, hogy ők a fiatalabb párt, vagy ők a fiatalosabb párt?
Hát megteremtették az utódlásnak a lehetőségét ezzel, és alapvetően is azért az átlag életkor egy kicsit azokban a csoportokban, amikből kikerül mondjuk a potenciális elnökjelölt, azok fiatalabbak, és ezt a demokratáknál is meg kell teremteni, hogy ezek előre léphessenek a nagy öregek árnyékából.
Sok apró dologról beszéltünk, de mégis látszik-e egy kulcskérdés, ami miatt Trump megnyerhette a választást?
Szerintem én nem emelnék ki egyet. Nyilván a gazdaság bevándorlás kérdése az nagyon fontos volt sokaknak. Mertek, hogyha ez egy elvontabb válasz a kérdésedre, mertek innovatívak, és ugye szokták mondani, hogy thinking outside of the box, hogy a kereteket, a gondolati kereteket kibővítették, hogy azt mondták, hogy mi rámegyünk a kisebbségi szavazókra, ha az abortusz kérdéssel mobilizálták a nőket a demokraták, akkor mi most a férfiakra fogunk specializálódni, sőt, nem teljesítettünk olyan jól a kisebbségek körébe, akkor rájuk is rámegyünk, hát az utolsó interjújában J.D. Vance még olyat is mondott, miután egyébként hónapokkal korábban azt mondta, hogy ilyen egyedülálló cicás nénik meg bácsik ne döntsenek a gyerekeink jövőjéről. Utána azt mondta, hogy egyébként ő azt hiszi, hogy simán hozni fogják a normális meleg szavazókat is Trumpnak, tehát hogy kicsit szemtelenül, de bemerték húzni ezeket a dolgokat, és valamelyest sikerrel is jártak. Hát Michiganben például a utolsó adat, amit láttam a exit pollokban, nyerte a helyi latinó közösségnek a többségét Trump és Vance.
Ezt akarom idehozni, hogy az NBC exit pollja volt ez még az este folyamán, vagy a hajnal folyamán, és ez alapján a latinó szavazók 45%-a, ami azt jelenti, Trumpra szavazott, ami azt jelenti, hogy a 4 évvel ezelőtt még csak 32%-uk szavazott Trumpra, tehát az egy jelentős emelkedés. A fekete szavazók voksainak 12%-át kapta meg, ami a 2020-as szint, de hogy nem csökkent. A fiatal szavazóknál nagyon nagyot javított, és hát ugye sokat mondták, hogy a muszlim szavazók is sokat dönthetnek itt a választási eredményekbe. De mondjuk talán tényleg a legmeglepőbb az a latinó szavazók aránya. Mi az oka annak, hogy akikre azt gondolnák, hogy biztosan demokraták, azok már egyáltalán nem biztosan demokraták?
Ez talán a legnagyobb magyarázó ereje annak, hogy miért szabadult ki Trump abból a politikai karanténból, amiben a saját pártársai is próbálták őt zárni, egyszerűen azért, mert kiszabadította őket azokból a keretekből, amiben a 2010-es években azt gondolták, hogy itt hosszú távon ebbe a szisztémában a republikánus párt egy tartós kisebbségi pozícióra van ítélve. Ezeket a kereteket szétzúzta Trump. Nyilván nem azt jelenti, hogy most felborította teljesen ezeket az erőviszonyokat, mert csak ez egy ilyen fokozatos átrendeződés, de hogy nagyon nagyban sikerült ezen módosítani, és ezért megbékéltek vele a republikánusok, mert más versenyekben ez őket is segíti, a már tradicionálisabb felfogású republikánusokat. Hogy miért szavaztak rá ezek a csoportok? Valószínűleg két okát látom. Az egyik az, hogy nem szólította meg őket rendesen a demokrata párt és annak a jelöltje, hanem
mert, hogy úgy is
garantáltnak vette ők. Ez egy nagyon nagy politikai hiba, ezt már ugye 2016-ban Hillary Clintontól is láttuk, és lehet, hogy ezt most már érzékelték a demokraták, de hogy hatásos választ viszont nem tudtak ráadni. Tehát amikor azt mondják, hogy nem tudunk jól megélni a fizetésünkből, nem nagyon látjuk, hogy fogunk otthont teremteni magunknak. Csupa olyan kérdés, ami Magyarországon is, tehát hogy a mi hallgatóink is tudnak ezekkel a kérdésekkel azonosulni, és amikor jön egy jelölt, aki elvileg az én természetes választásom kéne legyen, és azt mondja, hogy én majd mindenkinek méltányosan fogok lakáspolitikát biztosítani, minden nagyon jó lesz, egyenlőség, igazságosság, és minden ilyen csupa címszó, de hogy nem derül ki számára, hogy ez a szakpolitikában hogy valósulna meg, hiszen nem mer róla beszélni. Egyrészt azért, mert ahogy mondtam, el akar határolódni Bidentől, mert toxikussá vált a neve, másfél pedig azért, mert van egy establishment ellenes jelölt Donald Trump, és hirtelen ő vált a korábbi politikai, tradicionális elitnek a jelöltjével, ami meg egy ilyen sokszínű társaság, és ezért látja, hogy szoros verseny van, egyik oldalról sem akar elveszteni, elidegeníteni szavazókat valamilyen túl karakteres programmal, és ezért egy ilyen se íze, se bűze üzenettel és programmal állt elő Harris. Na most főleg a fiatal szavazóknak, akik azért nem kontrollálják így a saját beszédüket, szeretik az ilyen frankó, belemenős politikusokat, hát azért sejthetjük, hogy Trump mennyivel jobban tud az ő nyelvükön beszélni ezzel a PC-mentes, mindenféle filtermentes stílusával, és hát nyilván persze voltak innen is, akiket elriasztott a gyűlöletkeltő, meg nagyon vad megszólalásaival, hát ugye a Puerto Rico-s sztorikra is, bár azt nem ő mondta, de hogy ezek a dolgok, volt más sok olyan kijelentés, ami mert ilyen piros zászló lehetett sokaknak, de a legfontosabb kérdésekben hitelesebbnek tartották, és volt már ugye az első ciklusával kapcsolatban egy ilyen emlékezet. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert amikor leváltották, akkor arra emlékeztek a rövid távú memóriában, hogy mennyire félrekezelte a Covidot, idén meg arra emlékeztek, hogy előtte viszont milyen jól kezelte a gazdaságot, miközben egy vérrel és verítékkel kiszenvedett helyreállás két ciklusa után, Obama után rádobott erre a helyzetre egy adócsökkentést, és akkor tényleg a Covid összeomlásig azért ez elég jól muzsikált, és most meg ez az, amire azt mondták, hogy ez egy gazdasági kompetencia a számukra, vastagabb volt a pénztárca, nem nagyon érdekli őket, hogy pontosan miért, meg hogy ez társadalmilag mennyire volt igazságos az eloszlása, de hogy éreztek a státuszukban javulást, és azt mondták, hogy ez az ajánlat, ez számukra csábítóbb, még akkor is, hogyha sok más szempontból meg továbbra is vállalhatatlan Trump. Egy ciklus túléltek vele, valószínűleg ez a másik ciklus sem fogja őket padlóra küldeni, Harris meg egy nagy zsák kérdőjel volt számukra.
Ugye van még egy közhely, amit most a kampány alatt is itthon is sokat beszéltünk róla, elemezték, hogy az amerikai társadalom elképesztően polarizált, és hogy nincsen átjárás. De közben meg, mondjuk, hogyha megnézünk egy-egy államot, hogy szavaztak mondjuk a szenátorokra, a kongresszusra és az elnökre, akkor meg úgy tűnik, mintha mégiscsak lenne átjárás, és hogy nem feltétlenül jelenti azt, hogy aki elnökként Trumpra szavazott, az egyébként is republikánusra szavazott. Csak én érzem ezt az ellentmondást, vagy mégsem annyira polarizált, vagy mégis van átjárás, és nem feltétlenül annyira fekete-fehér, mint ahogy erről beszéltünk egy jó ideje.
Ez a kedvenc válaszom, hogy ez a kettő egyszerre tud érvényesülni, hiszen tényleg van az a tényleg nagy szekértáborharc, amikor mondjuk a szét akarnánk szedni a táborokat, mit tudom, van legalább a fele mindkét tábornak, aki herótot kap a másiktól, és soha nem szavazna át. Lehet, hogy egyébként ez több is, ami nyilván nagyon szomorú, de ez a jelenlegi kétpárt rendszerben, ebben a dihotómiában, nem csak Amerikában, máshol is a trend. Tehát, hogy ez a természete ennek a rendszernek, de ahogy mondod, itt a mérsékeltebbek, azok, akik sajátos szempontok és nem ideológiák alapján, vagy ilyen nagyon személyfókuszúan szavaznak, azok igenis átszavaznak, vagy megosztják a szavazataikat különböző jelöltek között. Ugye ezt láthattuk mondjuk Észak-Karolinában, ahol volt egy nagyon durva botrányba keveredett republikánus kormányzó jelölt, aki hát nem is tudom, majdnem 20% ponttal kapott ki a demokrata ellenfelétől, és közben Trump meg megnyerte az államot. Tehát ők tudnak differenciálni, megosztják a szavazataikat, és szerintem ez egy előnyösebb kép, mint mondjuk az, hogy azt gondoljuk, hogy itt csak a név melletti R vagy D betűt nézi valaki, vagy Magyarországon ugye a pártlogót a szavazólapon, hogy úgy húzza be a szavazatát. Szerintem minél több ilyen lehetőség van a választóknak, annál jobb a demokráciának, ráadásul ugye fölment a részvétel is, bár a végleges adatokat még nem láttam, de úgy néz ki, hogy magasabb lesz a részvétel. Ez előnyös, nyilván a politika minőségét kéne még egy kicsit föltornászni hozzá, de a tanulság, az egyértelmű tanulság az, hogy megéri a demokráciába energiát és munkát fektetni, mert ez a legjobb lehetséges döntéshozatali forma.
Mennyire könnyíti meg Trump programjának végrehajtását, hogy úgy tűnik, hogy a szenátust és a kongresszust is behúzza?
Megkönnyítheti papíron, de ahogy említettem, mondjuk a képviselőházba kicsi, tehát nagyon, ha lesz is többségünk, nagyon kicsi lesz, ahogy eddig is, és láthattuk, hogy az előző ciklusokban is a házelnök választás is már egy elképesztően nehéz feladat számukra, ugye zsarolják egymást a különböző frakció szegmensek, vagy nem is tudom, hogy nevezzem őket, és hát buktattak is házelnököt már, szerintem egyébként tehát nem annyira indokolt módon, tehát hogy nekik többet ártott politikailag, mint használt, de hogy ez a jellemző. Ha vannak olyan nagyon fontos törvényalkotási elemek, amiket muszáj megszavazniuk, és minden republikánusnak ugyanúgy fekszik, akkor szerintem ezek át tudnak menni. És hogyha sikerül mondjuk a házelnöket megválasztani, azon a ponton túl az is egy olyan nagyon nagy fegyvertény, hogy ő határozza meg a napi rendjét az alsóháznak, tehát ilyen szempontból ez tényleg sokat segíthet. A szenátusban más természetű kihívások vannak, ott kevésbé pártalapú a szavazás a mérsékelteknél, tehát ott van, hogy a mérsékelt republikánusok demokratákkal szavaznak sokszor, a mérsékelt demokraták meg akár a republikánusokhoz szavaznak át bizonyos kérdésekben, de úgy néz ki, hogy például most, hogyha esetleg ebbe belefutnának, akkor mégiscsak ott van J.D. Vance, mint alelnök, aki tud szavazategyelőség esetén még átszavazásokkal is a republikánusok javára elmozdítani dolgokat. Tehát igen, sokat segíthet potenciálisan, de dolgozni kell rajta, mert ezek icipici többsége.
Ugye az előző Trump ciklusnál azért mondták azt, hogy hát lehet, hogy a Trump az egy ilyen teljesen őrült figura, és ahogy te mondtad, a dobozon kívül van, és úgy is politizált, de hogy maga a republikánus adminisztráció, maga a kormány, az viszont azért ezt kicsit ellensúlyozza, kicsit mérsékli, a tényleges politikai cselekedetekben kordában tartja. Most azért azt látjuk, hogy viszont van egy talán még keményebb vonalas alelnöke, és hát a beszédében a családon kívül a leghosszabban Elon Muskot éltette Donald Trump, aki ugye nagyon nagy pénzzel is részt vett a kampányban, és sokan már azt mondják, hogy tényleges kormányzati pozícióval is lehet, hogy meg fogja hálálni Trump mindezt neki. Szóval, hogy mennyire a szavak és a politikai szlogenek azok, amelyek mondjuk egy demokratának vagy egy mérsékelt republikánusnak aggályosak, vagy mennyire lesz ugyanez a tényleges politikában is megjelenő?
Komplex kérdés. Hát az alelnököt tekintve ugye alapvetően neki jóval kisebb a szerepe, és mondjuk Kamala Harris tanúságaiból kiindulva azt azért majd meg kell nézniük, hogy most Trumpnál Bidennel ellentétben tudják, hogy nem indulhat újra az elnökségért, tehát hogy lehet, hogy ilyen hiúsági kérdés sem lesz abból, hogy esetleg megpróbálják őt kinevelni, úgymond idézőjelbe. De neki meg kell teremteni az arcét, hogy vadabb-e, én inkább azt mondanám, hogy egy elképesztően pragmatikus valaki, hiszen pár évvel ezelőtt még Amerika Hitlerének nevezte Trumpot, most pedig pár évvel később az ő hátán juthat be egyébként majd 4 év múlva akár a Fehérházba, mint elnök, tehát hogy ő egy eléggé kompromisszumkész valaki saját céljai elérése érdekében. Ez egyébként egy erény is tud lenni politikusnál, hogyha ha ezzel okosan sáfárkodik. Úgyhogy ezt látom. A kérdés másik fel.
Elon Musk,
igen, valóban. Hát ez olyan szempontból egy érzékeny kérdés, egyfelől az érdemei Trump szempontjából hát elévülhetetlenek, hogy ő visszakerült a Fehérházba, viszont mégiscsak egy olyan milliárdosról van szó, akinek hát elképesztő összegű szerződései vannak a szövetségi kormányzattal. Na most, hogy ilyen stakeholderként őt beemelni egy olyan testületbe, ami dönt arról, hogy az ő pénzei és megbízásai is hogy alakuljanak, vagy az ő felülvizsgálata, hogy költi el ezeket a pénzeket, hát nem tudom, hogy ott a KEHI-nek pontosan milyen megfelelője, ami ezekkel foglalkozik, ezekkel az összefonódásokkal, vagy conflict of interest, ezt a magyar érdek ütközése, nem tudom, hogy lehet neki iktatni, de közben látszik az, hogy amikor mondjuk az amerikai állam által hatalmas összegekkel támogatott, és nem tudom, itt ki lehet mondani a repülőgép gyártó cégnek a nevét, elképesztő botrányokba keveredett az elmúlt években, és mondjuk a NASA se teljesített olyan túl jól, jött egy külső szerződéses megbízó, aki meg le tud rakni egy már kilőtt rakétát egy portálra, és hát lekörözi azokat, akiket korábban megbízott az állam, tehát teljesít, és bizonyítéka van rá, ami rendben is van, de hogy ez összefonódjon a politikával, azért az már egy ilyen nagyon szürke terület, hogy ez hogy tud megvalósulni, miközben ugye tényleg mondta Trump a beszédében, hát ilyen hízelgést az ő szájából kevés emberrel kapcsolatban lehet
hallani. Hát Orbán Viktor, a családja
is. Nem akartam lecsapni, de hogyha már így alakult. Igen, bár Orbán Viktor nem adott neki ennyi pénzt, ez is inkább ő szeretne tőle valószínűleg, de hogy ez egy innováció szerintem, hogy ő bevonta, hogy tényleg ez milyen formában valósulhat meg, hogy ő egy közreműködő legyen, azt ki kell találniuk, hogy ez törvényileg is megfelelő legyen, de azt gondolom, hogy kell arra számítani, hogy ő aktívan ott lesz, hiszen nem csak ebbe a témába, hanem ugye a szólásszabadság, sajtószabadság témájában is ugye nagyon hangos szereplő volt. Ez nem azt mondom, hogy jó vagy rossz volt, mert ez egy nagyon bonyolult téma, ahol szerintem mindannyiunknak árnyalatnyilag eltérő véleménye van, hogy mennyire szabad korlátozni mondjuk a közösségi médiát, meg nem tudom micsoda, de hogy ezekben mind aktív, és hát le is tette úgymond a garast, tehát megvásárolta az X-et, igen, és hát hajlandó az, még néha a mániákus dolgai is vannak, mert ha megnézi valaki a közösségi média aktivitását, azért Trumppal nagyon hasonló tendenciákat mutat, valóságtartalom tekintetében is. Úgyhogy veszélyes, de van benne potenciál.
Egy fontos kérdés még, ugye már itthon is látszik a közösségi terekben, hogy aki mondjuk Trump győzelmétől félt, és hát Amerikában is ez volt, és láttam az arcokat itt a közvetítésekben, azok azonnal a világ végét, a demokrácia végét, az amerikai demokrácia összeomlását, és a jövőbeni átalakítását és kijátszását vizionálják. Valós félelmek ezek.
Most nem tudom, fölveszem a fehér köpenyt, és a terapeuta jelmezben fogok beszélni, tehát ezen a szituáción, hogyha tényleg ez hivatalossá válik, és valami csoda folytán nem fordítja meg délutánig Harris ezt az eredményt, akkor evidenciává válik, hogy Donald Trump lesz a következő 4 évben az Egyesült Államok elnöke. Tehát a valósággal szerintem nincs értelme nagyon küzdeni. Az előző 4 évet is, még hogyha nagyon rossz volt sokaknak, azért túléltük valahogy, és én legalábbis a saját megküzdési mechanizmusom ilyen szituációkban az szokott lenni, hogy megpróbálok munkát tenni abba, hogy a következő alkalommal jobban tudjak teljesíteni, és mondjuk belássam azokat a hibákat, amik ehhez a helyzethez vezethettek, hiszen Trump továbbra is egy nagyon megosztó, sokak számára népszerűtlen jelölt volt, és azért ahhoz sokat kellett közreműködni a demokrata pártnak is, hogy ilyen eredményt tudjon elérni, miközben, hogyha egy karizmatikus, határozott elképzelésekkel rendelkező jelölt lehet, hogy lemosta volna Trumpot, ez nem sikerült most, viszont dolgozni kell. Megkettőzött, megháromszorozott erővel azért, hogy ezt az alternatívát fel tudják mutatni 2028-ban, most elkezdtem számolni, fáradt vagyok, elnézést, mert láthatjuk, hogy mi történik abból, hogyha csak siránkoznak és a sebeiket nyalogatják, akkor az lesz, hogy továbbra is a republikánusoknál marad a kezdeményezés, és akkor hosszú távon is a vereségekre és a kudarcokra kell felkészülni. Szerintem ez önsorsrontás.
Ez világos, de van-e olyan eszköz Trumpnak a kezében, amellyel mondjuk úgy, hogy az illiberális demokráciát építi inkább, és mondjuk Amerikában van-e olyan veszély, hogy jobban egy ilyen hibrid rezsimféle állapotba eltolódjon?
Hát mondjuk olyan mértékben, mint Magyarországon nincsen, mert az alkotmányt nem tudják olyan könnyen módosítani, ahhoz nagyon nagy felborulása kellene a politikai erőviszonyoknak, viszont kis mértékben már meg is történt, ráadásul nem is az elnöksége alatt, hanem utána, hiszen például a legfelsőbb bíróságra, amik az alkotmányt értelmezik, mert sok szempontból ez egy ilyen nagyon általánosan fogalmazó alkotmány, és ez alapján eléggé nagy hatásköre van az alkotmánybíróság, vagy legfelsőbb bíróságnak, ugye, ami alkotmánybíróságként működik, hogy értelmezzék ezeket. És ezeket a mostani 6-3-asi 9-fős testületről van szó, legfelsőbb bíróságban, ami konzervatív többségű, ugye ebből 3 bírót is kinevezett Donald Trump, már hoztak olyan döntéseket, amelyek az elnöki jogkört, immunitást lazábban értékelik és kezelik, ami Trumpnak abszolút előnyére válhat, és hát más kérdésekben ugye ők voltak, akik az abortusz kérdésben is döntő lépést hoztak egy 50 éves precedensnek a megszüntetésével, tehát azt gondolom, hogy ezek kicsiben megjelenhetnek és veszélyesek, csak erre politikai választ kell adni, hogy elhárítsák. Na most azzal, hogy nem teljesítettek a demokraták, lehetőséget adtak arra, hogy a következő ciklusban akár egy újabb idősebb tagját lecserélje a legfelsőbb bíróságnak, és hát ugye mondtam, fiatalokat szoktak, ők előre terveznek stratégiák, hogy ott 2-3, akár 4 évtizedre is ott maradhasson egy bíró, jó, mondjuk a 4 az lehet egy kicsit túlzás, de élethosszra szóló kinevezés. Ezt visszacsinálni, ez évtizedek munkája lehet, és szerencse is kell hozzá, mert nem tudhatják, hogy mikor mond, de mikor hal meg. Valaki lehet, hogy utána 3 ciklust elhoznak a demokraták, de abban nem fog eltűnni egyik bíró se ezekből, és a hatásuk viszont ott marad, és a nyakukon marad, és ebbe nagy helyzeti előnybe került Trump. Nem azt mondom, hogy ez a demokrácia közvetlen lebontása, mert azért szerencsére elég stabil az intézményrendszer, de hogy azért erodálás lehet beszélni bizonyos szinteken.
Ugye, ami még nagyon fontos, és magyar szempontból is, és európai szempontból is nagyon fontos, hogy hát azért mégiscsak egy szuperhatalomról beszélünk, és nagyon nem mindegy, hogy az indító kulcs kinek a kezében van, és nagyon nem mindegy, hogy hogyan gondolkozik, amit a beszélgetés elején már mondtunk, Kínáról, Európáról, gazdaságról, közel-keleti válságról, ukrán-orosz háborúról, és a ma még nem látható, de akár jövőbeni háborúkról. Az amerikai választót, ahogy én most nagyon sok elemzést is megnéztem, a legkevésbé ez motiválja a szavazatánál, hogy a világpolitikára mekkora hatása van egy elnöknek. De hát minket meg mégiscsak ez érdekel a leginkább. Hát ha nagyon röviden kérdezem, akkor mi jöhet most?
Hát ez egy izgalmas kérdés, mert közben tényleg nagyon fontos témáról van szó, ami ha nem is közvetlenül, de mégis befolyásolja a Trumpi belpolitikát is, tehát ez az America First, meg ez a elszeparálódás párti politika korábbi nagyon határozott intervenciós és nemzetközi aktív szerepvállalása épülő amerikai politikával szemben, ez egy nagy váltás, és hát ugye nyilván ennek a kiváltó okai közül talán a legerősebb, sőt, hát szinte biztosan a legerősebb a kínai kompetitornak a megerősödése, versenytársnak a megerősödése, és hát azért ez nem csak Trumpikra érvényes, hiszen Bidenék is érzékelték ezt a problémát fokozatosan. Máshogy kezelték persze, de valamilyen választ kell adniuk rá. Most ennek tükrébe az, hogy most kiújult egy konfliktus Kelet-Európában, a Közel-Keleten, Oroszországra kell, Iránra kell koncentrálni, és elvonja úgymond a figyelmét abból az irányból az Egyesült Államoknak, amire már áthangolódtak, hogy a pacifikus térségben az egyre agresszívabban terjeszkedni látszó Kínával szemben tudjanak koncentrálni arra, hogy a pacifikus országokat stratégiailag megerősítsék, támogatásukról biztosítsák őket, és elrettentsék Kínát az expanziótól. Na most minden egyes nap, amivel tovább tart az ukrán háború, ez ellene mutat ezeknek az erőfeszítéseknek, vagy amíg bizonytalanság van a Közel-Keleten szintén, ugye hát ezért nyomta nagyon keményen Donald Trump az előző elnöksége alatt, hogy a Ábrahám megállapodások tető alá kerüljenek, hiszen hogyha Izraelnek a szituációját konszolidálják az arab országokkal, szunnita arab országokkal, akkor az ott önmagát fogja úgymond bevédeni, és ez volt az, amit Irán felrugott azzal, hogy nagyon jelentős szerepet vállalt a palesztin, Hamas nem is tudom, minek nevezzem ezt a borzasztó vérengzést, meg amit elindítottak abba az időszakba, és ugye Izrael meg hát ugye Netanyahu alatt felpörgette ezt, amit ugye a huszikkal a Vörös-tengert lövik, ahol a kereskedelmi útvonalakat felforgatták, és közben megküldik Oroszországnak a drónokat Ukrajnába, tehát hogy Irán ezt rájött, hogy ez az ő stratégiai pozícióit a térségben háttérbe szorítja, és sikerült felrúgnia ezt. Most ezt kéne valahogy helyrehozni, hogy a térség magát tudja mondjuk Amerika minél kisebb közreműködésével kezelni. Organikus módon ez egy jó elképzés lett volna, de tényleg most nem menjünk bele a Közel-Kelet összes kérdésébe. Szerintem ez lesz az egyik fő célja Trumpnak, hogy ezekből vissza tudjon húzódni, és a számára fontos inkább kínai pacifikus térségre koncentrálni, valamint a kereskedelmi kérdéseire, ugye a már említett vámháborúra. Ha lesz ilyen. De valószínűleg lesz.
Nagyon sok kérdés áll még előttünk, amit nyilván az elkövetkező hetekben és hónapokban, amíg átveszi majd valóban ténylegesen a Fehérház irányítását, Trump és az adminisztrációja beszélni fogunk. Kalom Máté, nagyon szépen köszönöm, hogy a hosszú éjszaka és hajnal után most délelőtt itt kezdtél nálunk.
Én köszönöm.
Ez volt az Elemző Extra az amerikai választásról, Kalom Mátéval és Benyó Ritával. Viszontlátásra, viszontlátásra.